Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Amikor utoljára itthon voltam, akkor mondtam, hogy egy papír miatt jöttem haza. Az a papír nem volt jó, de aztán sikerült Oszlóban elintézni, úgyhogy összeházasodtunk. Úgyhogy most a feleségemmel jöttem. És Mécs László Vadócba rózsát oltok című versét hoztam. Ami nekem egy nagyon kedves vers, mert egy ilyen nagyon összekuszált világban élünk, ahol nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit tudunk, amivel embereket bátorítani tudunk, amivel embereket felüdíteni, amivel, hogyha még sokszor szavakat se kell használni, csak meghallgatni, hogy szebb legyen a föld, hogy ehhez tudjunk hozzátenni. Ezért ez a vers nekem nagyon kedves. Május. Rózsálló reggel. Remény. Ígéret. Harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem. Apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, égbe fúr pacsirt a fittyet hány éjjé gondnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender. A ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vad formája és nézése. A fél szemére vak, és helyén gödör van vésve. Haja nyíratlan, bozontos, mint szakálla. Bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem. Mi ott csinálgat, bácsi? Zord, bömbölő beszéde minden zugot betölt. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, és amerre nézek, 100 rózsa rózsa hátán. Felfutva fára, farra, ribiszkénül salátán, és a vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel, egy se fösvény. És közöttük ül, szemezget, fél szent, félig őrült, és beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tőről. Az élet mosolyogva száguldott hajnal hintón. Harmatja, csókja éget minden új ember bimbón. Diplomaták, bitangok, 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését. A földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték. Mit elrontottak ők? Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él és mozog. Lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból, s midőn kobzom, jóságos zenéjű verset költ, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.
Köszönöm. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tom, elég ifjú vagy még így ránézésre. Nem tudom, hogy a korosztályodbeli emberek közül hány százalékhoz tartozol, akik még verset olvasnak és szavolnak, de nagyon felidítő látvány ez. Akinek egyáltalán könyv van a kezébe, és még verset is tud olvasni, és így ilyen szépen előadni, úgyhogy köszönjük szépen a versedet. És hát magát a tartalmat is, ami nagyon megszívlelendő. És úgy gondolom, hogy valamilyen formában élik is az Isten tiszteletünkhöz, úgyhogy köszönöm a felvezetést. Hát nem tudom, hogy gyerekeknek szoktak történetet mondani, vagy nem mondjak, vagy a felnőtteknek mondjak történetet. Ugye egy kicsit a ráhangolódás kedvéért hadd mondjam el, ugye ez a gyerek történet, ez lényegében egy saját életemből vett tapasztalat. Amikor még én is gyerek voltam, gyertek
előre.
Nem tudom, megkérdezném, hogy kinek van testvére közületek? Többen vagytok testvérek. És hát még picik vagytok, de fordult az elő már veletek életetek, vagy a szüleiteknek el kellett menni valahova, és otthon hagytak titeket egyedül? Magatokra? Nem volt még ilyen?
Velem még volt, hogy apa elment a sárba.
De téged is?
Otthon hagyott.
Otthon hagyott? Uh-huh. És egyedül?
Igen.
Aztán. Akkor te már nagyon ügyes vagy. Hát ugye mi öten voltunk testvérek, képzeljétek el, én voltam a legidősebb, és hát velünk gyakran előfordult, hogy a szüleink elmentek otthonról, és akkor mindig ugyanazzal az üzenettel távoztak, hogy legyetek jók. Ugye ez volt az utolsó. De hát én ezt valahogy másképp értelmeztem, ugye én voltam a legidősebb, és akkor az én kis testvéreim ilyenkor alattvalóvá minősültek, tehát olyan emberekké, akiken uralkodni kell. És az uralkodási formák minden változatát kipróbáltam rajtuk, amíg a szüleink távol voltak. Kevésbé demokrácia, inkább diktatúra volt. Ugye tudjátok, amikor a kicsi szenved a nagynak az ereje miatt. És hát mit gondoltok, hogy ahogy telt az idő, és közeledett az alkalom, hogy jönnek haza a szüleink, akkor én mit csináltam, mire igyekeztem? Ugye a szüleim úgy mentek el, hogy legyetek jók. És én ugye nem voltam nagyon jó, mert én neveltem a kicsiket. Ugye különböző sérelmeken most kiéltem magamat. Hát ahogy úgy éreztem, hogy közeledik a szüleimnek a hazajövetele, hogy elkezdtem egyre engedékenyebb formát ölteni, és baráttá válni a kicsikkel, ugye? Nem uralkodóból átmentem baráttá. Hogy mire hazajönnek a szülők, hát akkor ne érjen engem valamilyen vágya a testvéreknek. Na de mit gondoltok, hogy mi történt, amikor beléptek a szüleink? Kórusba kezdtek ordítani. A Tibi bántott minket. Hát ez a történet csak arra figyelmeztet minket, hogy bizony, akik úgy gondolkodnak, hogy az Úr Jézus visszajövetele még távol van, azokkal megeshet egy ilyen viselkedési forma, hogy bár Jézus is, amikor elment, valami ilyen hasonló tanácsot hagyott nekünk, nem? Hogy szeressük egymást, nem? Vagy legyünk jók. De hát, ha úgy gondolkodunk, hogy jó, messze van még az ő eljövetele, akkor bizony mi is beleesünk abba a hibába, hogy bántsuk egymást. És igen, most már befejezem, mert látom, hogy türelmetlenek ott. Tehát az a lényege, hogy ne csak akkor legyünk jók, amikor úgy gondoljuk, hogy távol van tőlünk, aki lát és aki számon kérhet, hanem mindig legyünk jók. És készüljünk az Úr Jézus eljövetelére. Köszönöm szépen a türelmeteket, menjetek most játszani, és legyetek jók. Nem tudom, ha megkérdezném tőletek, hogy ti Hogy érzitek magatokat, mint adventisták a mai világban? Tehát, hogy mi az, amit titeket, hát azt nem mondjam, büszkévé tesz, de amiért jó adventistának lenni? Jó ehhez az egyházhoz tartozni? Mi az, amivel több a mi egyházunk másnál? Igen?
Több az ismeretünk, de az ismeret nem jogosít fel bennünket arra, hogy többek legyünk a másiknál.
Köszönöm. Tehát valahol, igen?
Meg úgy érzem, hogy pontosan abban több, hogy ad egy olyan szeretetet és egy közösséget, amit ha megnézem azokat az embereket, akik ugye azok egyedül vannak, azok, ha vannak rokonaik, akkor van egy kis közössége otthon. De ha nincsenek nagyon, nincs nagy rokonsága, akkor egyedül éli az életét, és nekünk nem megadja.
Tehát te úgy látod, hogy az adventista közösség az egy szerető, egymással törődő közösség, és más egyházban nincs ilyen.
Más egyházban, amikor azt nem tudom, de azt mondom, hogy
egyházban kívül. Igen.
Igen.
Igen. Tehát lényegében, amit elmondtatok, az mind egyezik az én véleményemmel is, hogy tulajdonképpen az, amiért én örülök annak, hogy adventista vagyok, az mind arra vezethető vissza, hogy ebben az egyházban tekintélye van a Bibliának. És ennek folyamán jutottunk mi olyan áldáshoz, és jutunk mai napig olyan áldáshoz, amit más nem kaphat meg. Mert vannak olyan áldások, Istentől származó áldások, amihez szükségeltetik az alázat, hogy ez eljusson hozzánk. És a Szentíráson keresztül én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy volt egy olyan közösség a 19. században, akik megalázták magukat az ige tekintélye előtt, és az Isten meg tudta áldani őket. És ebben az áldásban részesültünk mi is, például, hogy értelmezni tudjuk a földünk történelmi eseményeit, korunk eseményeit. És ez annak köszönhető, hogy valaki megalázta magát a Biblia tekintélye előtt, és így az Isten el tudta mondani nekik a Biblián keresztül. Hiszen belegondolunk, ott volt 2000 évig minden üzenet a Bibliában. Csak kellett hozzá a kellő alázat és az idő természetesen. Tehát és nem beszélve arról, hogy ha belegondolunk, magában a nevében az egyházunknak benne van az a különlegesség, ami talán a leginkább megkülönböztet másoktól, hogy mi tudunk Jézus közeli eljöveteléről, és fel tudunk készülni ezekre az eseményekre. Na, de a Bibliának ugye akkor is tekintélyt kell adnunk, és szavára hallgatnunk, amikor minket valamilyen elmarasztalásba részesít, nem? Mert így jogos. Tehát a prófétának ne csak akkor legyen tisztelete, amikor jót mond, hanem akkor is, ha igazat. Ti hogy látjátok, most általánosságban beszélek az adventista egyházhoz szóló bibliai üzenetről. Most nem a helyi gyülekezet, hanem általánosságban. Mit mond a Biblia Isten végidei népéről és az ő állapotáról?
Magukat szeret.
Tehát azért hallgassuk meg, ugye? Adjunk tekintélyt a Bibliának. És hogyha ti is így fogalmazzátok ezt meg, és így látjátok a Biblián keresztül, ugye ez nem személyeskedés, hanem a Biblia üzenete Isten végidei népéhez. Akkor szerintetek mi tartozik ma egy adventista hívő fő tevékenységei közé? Krisztus közeli eljövetelének a beteljesedésekor. Vagy kérdezzük úgy, hogy mi lehet egy lelki beteg közösségnek a feladata, látva a jelek alapján a második advent közelségét. Ugye Péter apostol már 2000 éve leírta azok számára, akik ennek az eseménynek a várásában élnek, a fő tevékenységük jelentését, vagy jelentőségét, amit felolvasnék Péter második levele harmadik fejezetből, a 10.-11. verseket. Péter második levele, harmadik fejezet, 10.11. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben? Vajon mit jelenthet a kegyességben való szentség, és miért erre helyezi a hangsúlyt az apostol? Ugye mondhatnánk azt, hogy nem rólunk szól, ha nem tudnánk a laodiceai üzenetről, ami egyértelműen minket is megtérésre szólít. Hogyha az előzményekbe oda kukkantunk, akkor azt látjuk, hogy Péter apostol kikhez beszél. Azt mondja, tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és felsorolja ugye az okokat, majd azt mondja, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tud érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Na most a laodiceai üzenet szerint megtérésre nem csak a világnak van szüksége, ugye? Hanem Isten népének is. A harmadik, negyedik versben az apostol, mintha annak az aggodalmának adna hangot, hogy a végidőben kivész a földről Jézus eljövetelének a reménye, ami ugye hatással van a vallás tisztaságára is. Ahogy a gyerektörténetben mondtam, az a tudat, hogy az én szüleim még jó későn jönnek haza, az hatással volt arra, ahogy én viselkedtem otthon. És ugyanígy igaz ez a vallásban is, hogyha kivész belőlünk Jézus közeli eljövetelének a reménysége, a tudata, az rossz hatással van a vallásunkra, a hitünkre. Miről beszélünk? Ugyanerről az időről beszél, mármint a végidőről Pál apostol is, a Timoteushoz írt második levél harmadik fejezetében. Ezt is felolvasnám. Timoteus az írt második levél, harmadik fejezet, első 5 verse. Ugyanerről az időről. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. És a megdöbbentő, mert mondhatnánk azt, hogy hát ez a világról szól, azokról, akiket nem érdekel az Isten. De az 5. vers azt mondja, hogy ezeknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Tulajdonképpen amiről ez a két proféta, két apostol beszél a végidővel szemben, az az, hogy a kegyességnek két formája lesz tapasztalható. Egyik a szent, az igaz kegyesség, és a másik a látszat kegyesség. Általánosságban azt írja a végidők egyházára a Szentírás, hogy kiveszett vallásukból az őszinteség. És nem a helyi gyülekezetre értem, hanem az advent nép összképére nézve fejezi ki Jézus aggodalmát a laodiceai levélbe, még önmagunkkal szemben is elveszítettük az őszinteséget, azt a képességet vagy igényt, hogy őszinték legyünk. Saját magunkat is becsapjuk. Ez a világi befolyás fertőzte meg a vallásunkat, miszerint a látszatot kell meggyőzővé tenni, és nem a valóságra helyezni a hangsúlyt. Hogyha megfigyelitek, a mai világban a látszat, az mindent eltakar, és a valósággal senki nem foglalkozik. Tehát ha felmentek egy közösségi oldalra, akkor ott mindenki magáról szépet mond, nem a valóságot. Ha megosztunk egy képet, akkor kiretusáljuk a hibákat, Photoshoppal kiavítunk, tehát mindent úgy mutatunk be. A politikában, amit mondanak, és a valóság az eltér. Az ökuméniában, a vallásban ugyanaz. A látszat és a valóság nem egyezik meg. Na most, akik Jézus közeli eljövetelének a tudatában élünk, arra kell figyeljünk, hogy nehogy mi is a látszat vallásosság áldozataivá váljunk. Mert Péter apostol is, Pál apostol is azt mondja, hogy ez a világi befolyás bizony megfertőzheti az egyházat is, a mi hitünket is. Ugye Istennek van egy kívánalma azt, hogy a kegyességünkben igazság, szentség legyen. És Pál apostol sem a világi jelenség miatt aggódik, hanem azért, mert ezeket a hiányosságokat Isten népe életében is látja megvalósulni. Ugye Sátán nem csak a világot, hanem ha lehet, még a választottakat is elhiteti, megtéveszti. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, ugye, hogy a 10 szűz példázatában olyan Jézust váró közösséget mutat be a Szentírás, akiknek hitéletében komoly hiányosságok vannak. Annyira, hogy egyeseknek még az üdvösségét is veszélyezteti. Tehát komoly időkben élünk, ami nem csak a külső körülmények miatt, a változások tekintetében igaz, hanem még inkább a lelki élet vonatkozásában. Nézzétek meg, ha végidőről kell beszélnünk nekünk adventistáknak, akkor általában a világban való eseményekről beszélünk, ugye? Mennyire megérett a világ az Isten ítéletére, klímaváltozás, mindenféle gonoszság, ez mind a végidők jele. Na de a lelki élet tekintetében hogyan magyarázzuk a végidőket? Magunkra alkalmazzuk. Mi hogyan látjuk magunkat a végidők eseményeiben, Jézus közeli eljövetelének a tudatában? Tehát ha van olyan dolog, ami elsőbséget élvez ma minden tevékenység között, akkor az a szentség, a tisztaság a szent életben, a látszat vallásosság elkerülése. Tehát egyszerűen kifejezve úgy is mondhatnánk, hogy ma az Istennel való kapcsolatunkban az őszinteségre kell törekedni. És a vallásban különösen nagy jelentősége van az igazságnak, mert itt nem csak emberekhez, hanem Istenhez is hamisan viszonyulhatunk. És ha csak a látszatát akarjuk fenntartani a kegyességnek, akkor az történik, amiről Pál apostol is beszélt, hogy a kegyesség elveszíti az erejét. Tehát a látszat vallásosságban nincs erő. Mihez legyen erő? Hogy felkészítsen minket, hogy átformáljon minket, ugye, Krisztus képmására. A kegyességnek az ereje a megszentelés. De csak egy igaz, őszinte kapcsolatban tud Isten megszentelni minket. Most szeretném, hogy egy kicsit időben lépjünk vissza a kezdetek kezdetéhez, és látunk két fiatal embert, ahogy Isten elé készülnek áldozataikkal. Úgy is mondhatnánk, hogy vizsgázik a hitük, ugye? Most játsszuk el a gondolata, hogy mi is odaállunk melléjük. Hát kiről van szó? Káin és Ábel, és mondjuk legyen a harmadik fiú neve Laodicea. Tehát odaállunk, hogy na, vizsgázzon a vallásunk, a hitünk. Most próbáljuk meg az ószövetségi áldozati rendszer segítségével megfejteni ennek a két testvérpárnak a teológiáját, és a miénknek is egy kicsit a hiányosságára rámutatni. Mi volt jellemző a hitükre, a vallásukra? Abból, ahogyan az áldozatukkal Isten elé járultak. Tehát Ábel hitének mi volt a középpontjába?
Az áldozat. Uh-huh. Tehát, hogy Isten az, aki áldozatot hoz.
Tehát abban a kapcsolatban, az Istennel való kapcsolatában ott volt a helyettes áldozat. Tehát elismerte, hogy neki szüksége van egy közvetítőre Isten és közte. Káin áldozata miről szólt?
Saját teljesítmény.
Igen, saját teljesítmény, de hogy hiányzott belőle ugye a helyettes áldozat, ez mit mondott el róla? Nincs szüksége megváltásra, miért? Mert nem akar változni, nem?
Nem.
Tehát ő nem tartotta fontosnak azt, hogy változzon. Tehát valahogy, mintha azt üzente volna, hogy Isten fogadja el olyannak, amilyen. Nyíltan megtagadta a megtérés szükségességét. De most lássuk, hogy mi jellemző Laodicea hitéletére. Szerintetek a mi áldozatunk ószövetségi képbe hogy nézne ki? Nem, most ott állunk Káin és Ábel mellett. Tehát a mi áldozatunkban ott van a helyettes áldozat? Tehát a mi teológiánkban ott van Krisztus?
Igen.
A megváltás? Igen. Igen. Hát mondjuk ki, igen. Akkor miért marasztalja el Jézus áldozatunkat? Hogyha külsőre ugyanúgy néz ki az áldozatunk, mint az Ábelé, nem olyan, mint a Káiné, mi nem tagadjuk meg a megtérés szükségességét, nem tagadjuk meg a megváltót, ott van. Miért marasztalja el Jézus áldozatunkat? Mert, ha Jézus véleményét olvassuk a jelenések könyvébe az utolsó idők egyházáról, akkor ugyanazt a lesújtó választ kapjuk, mint amit Káin kapott Istentől. Nem? Vagy azt olvassuk a Laodicea üzenetben, hogy Isten meg van elégedve a vallásosságunkkal? Rosszabb a véleménye Istennek a miénkről, mint Káinéről, mert Káin legalább nem akart senkit becsapni. Nem tudom, ő mire számított, amikor megjelent, de biztos nem arra, hogy tehát mi nem tudom, hogy mire számítunk, de biztos nem arra, hogy így leminősítsenek, nem? De ma a Biblia szavának adunk tekintét, azt mondtuk, és szépítgetés nélkül fogadjuk el az üzenetét. Tehát vallásos életünk le van minősítve. Most, hogy senki ne érezze magát itt, hogy mondjam, fedve, de nem csak fedve, hanem hogy na mindegy, eszembe jut majd a szó, ami most nem jut az eszembe. Tehát, hogy nem akarok feltétlenül olyasmit rátok bizonyítani, ami nem igaz. Én nem a helyi gyülekezet vallásosságáról, hitéletéről, nem egyes személyek hitéletéről beszélek, hanem általánosságban az adventistákhoz szóló üzenetről. És ez alapján, a Biblia alapján el kell mondani, hogy bizony, Isten nem elégedett a mi áldozatunkkal. És a kivitelezés helyessége ellenére, ha azt mondjuk, hogy a kivitelezés ugyanúgy ott van, minden helyén van, akkor csak egy ok miatt marasztalhat el Jézus minket, hogyha külsőre ugyanúgy néz ki, mint az Ábelé, az áldozatunk. Ha ugyanúgy ott van a helyettes áldozat a teológiánkba, milyen hiányosságot fedeztek fel, mit említ Jézus a jelenések könyvében a Laodicea üzenetre? Ben. Mi az egyház hiányossága? A megtérés hiánya. Tehát ez mit jelent? Nem tagadjuk Jézust, de nem vagyunk megtérve. Csak a megtérést tagadjuk. Ez mit jelent? Nem egy látszott vallásosságot? Tehát általánosságban beszélünk a végidei egyház kórképéről. Ugye Isten Ábelnek és Káinnak is minősítette az áldozatát, és a hiányosságra felhívta a figyelmet, de ugyanezt megtaláljuk a Laodiceai levélben is. Na most, amikor Isten elmondta a véleményét az áldozatokról, akkor hát mindenki nézett, amerre amilyen minősítést kapott. Ábel hova nézhetett? Ábelnek rendben volt az áldozata. Hát ő Istenre nézett, nem? Tehát ott volt Krisztus, ő cselekedte, amit az Isten elvárt tőle, neki nem volt oka arra, hogy ne Istenre nézzen. Káin hova nézett? Lenézett a földre. Nem akarok változni. És hova nézünk mi? Mondjuk, amikor elolvassuk a laodiceai üzenetet, vegyük úgy, hogy most ott állok én, e két testvér mellett, jön Isten, ezt mondja nekem, ami a laodiceai levélben le van írva. Hova nézek? Mit csinálok? A másikra. Nem föl, nem le, a másikra nézek. Miért? Mert ez a korunk betegsége, a látszat. Mit látnak a többiek? Milyenek a többiek? És ha találok nálam gyengébbeket, vagy úgy ítélem meg, hogy az egyháznak, a gyülekezetnek a helyzete rosszabb az enyémnél, akkor ez az üzenet már nem is nekem szól. Megtérésre a másiknak van szüksége, nem nekem. Mi nem felnézünk, nem lenézünk, hanem oldalra. És ami megakadályozza a hitbeli fejlődésünket, az éppen ez a szemlélet, hogy a látszatra koncentrálunk, nem a valóságra. Emberi mértékhez viszonyítjuk vallásunkat. Persze tisztelet a kivételnek. De ha jobban, mélyebben belegondolunk ebbe az egész magatartásba, mert a laodiceai gyülekezetnek nem csak az a problémája, hogy valamit tévesen képvisel, hanem már meg van győződve arról, hogy ez a helyes. Ugye? Ezt találjuk, hogy semmire nincs szükségem. Mert ha tudnám, hogy valami nem jó, akkor csak érezném a hiányát. Semmire nincs szükségem. De gondoljunk bele mélyebben abba, hogy vajon Istent be lehet csapni? Hát igen, a lélek nem hagy bennünket nyugodni, és néha azért csak érezzük a szükségét annak, hogy bizony lenne mit változtatni a hitéletünken. Na, ilyenkor jön egy B-terv, mert B-terv is van. Ha valahogy a lélek meg tud érinteni, és valóban felismerjük, hogy igen, szükségünk van arra, hiszen Jézus nem sokára eljön, és a mi életünket ahhoz az eseményhez kell igazítani. Na akkor mit csinálunk, ha azért megtérni mégse akarunk? A B-tervet úgy nevezik, hogy vasárnap törvény. Kiadják a vasárnap törvényt, akkor megtérünk. Mert ugye mi azt is tudjuk, hogy a vasárnap törvény az az utolsó pont, amikor legalábbis mi úgy számoljuk, hogy amikor majd rákényszerít valaki, akkor más életet fogok élni, akkor rendesen tiszta szentséget fogok a kegyességben gyakorolni. És nem csak a látszatra. Figyelek. Na de gondoljunk bele, hogy a vasárnap törvény az kinek a terve? És mit akar elérni a vasárnap törvénnyel? Nem az ördög terveli ki? És nem azt akarja elérni, hogy megsemmisítsék vele az Isten népét, vagy rákényszerítsék egy hamis imádatra? Akkor miért várunk ettől megtérést? Szerintetek az ördög érdekelt abból, hogy mi megtérjünk? Hát ha a vasárnap törvény azt eredményezné, hogy sok adventista akkor tér meg, akkor Sátán soha nem vezetné be, vagy nem késztetné arra az embereket, hogy megalkossák a vasárnap törvényt. Tehát a vasárnap rendelet nem fog változtatni rajtunk, és az a probléma ezzel a látásmóddal, hogy mi nem Krisztushoz, a megváltáshoz igazítjuk a megtérésünket, hanem külső eseményekhez. Kényszerből akarunk megtérni, valamilyen ráható magatartásra várunk. És nem az a baj, hogy mi kutatjuk, vizsgáljuk az eseményeket, és értelmezzük a történelmet, és látjuk azt, hogy merre halad a világ, hanem az a baj, hogyha a megtérésünket is ehhez igazítjuk. Mintha nem ismertük volna már meg, hogy Krisztus meghalt értünk, feláldozta életét értünk, és nem sokára eljön, hogy magához vegyen. Hova is akar vinni minket? Hogy mondta Péter apostol? Egy olyan világban, ahol igazság lakozik. És nem látszott igazság. Hogyha halogatjuk a megtérést, akkor végül nem marad idő a változásra, csak a szomorú felismerésre, hogy elmulasztottuk a lehetőséget. És ez a balga szüzeknek a végzete. És a balga szüzek adventisták. Olyan emberek, akiknek kezében van a Biblia, és várják Jézus eljövetelét. És azzal fognak szembesülni, hogy az egész hitéletük romba megy, hiába valóvá válik. Miért? Mert halogatták a megtérést. És ők azok az emberek, akik majd könyörögnek Istennek, hát nem a te nevedbe cselekedtünk, hanem nem egész életünkbe jártunk gyülekezetbe, tettük ezt, tettük azt. Ábel áldozatát nem a külső formája miatt fogadta el Isten. Bár nem tagadható le, hogy az elméletnek legalább olyan fontos szerepe van a hitéletben, mint a gyakorlatban, de Ábelnek a sorsa mutatja meg azt, hogy mi volt az áldozatának a lényege. Vállalta az áldozat szerepét. Ő nem áldozat volt, ő vállalta az áldozat szerepét. Áldozattá vált. És a végidőkben, ha megnézitek, megint két csoportra fog korlátozódni a vallásos élet. Lesz egy nagyobb, egy erősebb, világszéles ökuménia, és Isten egyháza. És ez a két vallás megint össze fog csapni. Pontosabban Káin Ábel életére fog törni. És Laodiceának ma választani kell. Nem sokára szint kell vallani, hogy mi rejlik a látszat mögött. Valóban visszatükröződik a megváltásba vetett hitünk? Valóban az a békességes tűrés lesz jellemző ránk, amiről ír a Biblia? Ebben az ütközetben. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És hadd mondjam azt, hogy a Bibliában nincs predesztináció. Elfogadjátok ezt? Valakinek a sorsa előre meg van írva a Bibliában? Ez nem az adventisták jövője. Mi szeretjük úgy olvasni, hogy itt a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatait, ezek mi vagyunk az adventisták. De ha a Bibliában nincs predesztináció, akkor ez nem a mi jövőnk, hanem ez egy választható jövő. Igen, ott lehetünk azok közül, de választanunk kell. A vallásosságunknak a minősége fogja megmutatni, hogy hova fogunk tartozni. És válaszolnunk kell ma Istennek, hogy akarunk-e őszinték lenni hozzá. A kegyességben való szentségre törekszünk, vagy a kegyességben való látszatra. Ugye már a kereszténység indulásakor is Isten kifejtette a véleményét a látszott kegyességgel kapcsolatban. Ugye ott is volt egy házaspár, akik úgy tettek, mintha. Vittek áldozatot, nagy áldozatot vittek. Csak úgy tettek, mintha az egészet oda tették volna. És azért gondoljatok bele, hogy egy látszott vallásosságnak a fenntartása az azért fáradtsággal jár. Tehát abba is bele kell tenni, ugye, ha valamit fenn akarunk tartani. De vajon az egészet odaadjuk, azt adjuk, amit mondunk, vagy csak töredékét adjuk? Krisztus nem tesz mást érdekünkben, mint lerántja a leplet hiába való vallásunkról, de azért teszi, hogy minket megszabadítson a hamisságtól. És most felidézném egy kicsit még Ádámnak és Évának a bűneset utáni reakcióját. De mi volt az első reakciójuk? Tudták, hogy közeledik Isten, eltakarták Isten elől mezítelenségüket, mert jobb megoldás nem állt rendelkezésükre, ugye? Hát ők még nem tudtak a megváltásról. A bűn megfosztotta őket az őszintességtől. Tehát ők nem merték megmutatni azt, ami van. El kellett takarni. Takargatásra kényszerültek. Mit tett Isten? Hogyan szabadította fel őket a takargatás alól, és vezette őket őszinteségre? Mert azt kell mondjam, hogy az őszinte vallás az nem az embertől indul ki. Mi nem tudunk őszinték lenni. Isten nem csak elvárja az őszinteséget, Isten munkája az őszinteséget. Hogyan? Nézzük meg, hogy hogyan vezette Ádámot és Évát őszinteségre. A bűneiket elvette, és ráhelyezte egy áldozatra. És annak az áldozatnak a bőrét fogta, és felöltöztette benne Ádámot és Évát, ugye? Na de ezek, tudjuk, hogy szimbólumok. Mit jelentenek ezek? Hogy valaki helyettünk meghalt, és mi annak a valakinek az igazságába felöltözünk. És így tudunk őszinték lenni Istenhez. Tehát az őszinteséghez az út a megigazításon keresztül vezet. És itt van a helyettes áldozatnak a jelentősége, hogyha Isten nem igazított meg minket, akkor mindig arra kényszerülünk, hogy takargassuk magunkat Isten előtt. De ha felöltözzük Krisztust, akkor járnunk is kell az igazságban, ugye? Van-e olyan dolog életedben, amit takargatsz, amiben nem vagy őszinte? Van olyan dolog, amit másképpen tennél, ha tudnád, hogy belátnak a színfalak mögé? Ha tudnád, hogy minden cselekedetedről feljegyzés készült? Akkor is így élnél, ahogy most? És nem azért kell, ne értsétek félre, nem azért kell erről beszélni, és nem azért kell ennek tudatában éljünk, hogy most rettegjünk Jézus eljövetelétől, nem erről van szó. Jézus azért fejezi ki ellenszenvét ezzel a fajta vallással szemben, mert ez az ember kárhozatához vezet. Olyan szépen fejezi ki a Szentírás és Mózes első könyve 3. fejezet 21. versében, hogy csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőruhákat, és felöltöztette őket. Nem azt mondta, hogy tessék, felöltöztette őket. Krisztus ma is itt van, ahogy Isten eljött segíteni Ádámnak és Évának, és ma rajtunk kell segíteni. Azt üzeni Jézus a Jelenések könyvében, hogy vegyük le a magunkra állt a ruhát, és öltözzünk az ő igazságában. Ma választanunk kell a kegyesség két látszata között, a szentség és a látszat között. Pál apostolnak nem véletlenül adta a Szentlélek a végidőkre vonatkozó ismertetőket, mert a világunkat teljesen megfertőzte a valóságot eltakaró látszat szemlélet. Az egész világ abban él, mutatni egy látszatot. És ugye, ahogy mondtuk, ha ez helyet kap a vallásban, akkor megfosztja a hitéletünket a kegyesség erejétől. Isten nem tud hatékonyan dolgozni értünk, és általunk sem tud hatékonyan dolgozni a világban, ha nem vagyunk teljesen őszinték hozzá. Ma minden Krisztusvárónak elsődleges feladata, hogy őszinteségre törekedjen, hogy megmeneküljünk a kegyesség látszatának befolyásától. A szentek békességes közösségehez csak akkor tartozhatunk, ha nem tagadjuk meg a kegyesség erejét, ha engedjük Istennek, hogy formálja életünket. Persze még egy figyelmeztetés a végére, hogy a tízszűz közösségében van valami, ami az utolsó pillanatig felismerhetetlenné teszi a különbséget. És ez megint egy figyelmeztető el, hogy amikor olvassuk a Laodicea üzenetet, ne a másikat ítéljük meg, mert nem látjuk, hogy mi van benne. Tehát ez elsősorban egy önvizsgálatra ad alkalmat nekünk, és nem kritikának. Nem másokat kell megítéljünk, egymást vizsgáztatni, hanem saját magunkkal szemben felvállalni az őszinteségét. Elfogadni a Biblia végidőre vonatkozó figyelmeztetését, útmutasítását, és nem másokra hárítani, hanem saját magunk mérlegre állni, és kérni az Urat, hogy az ő igazsága szentelje meg életünket, kegyelme által. Amen.
Amen.